Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, amelyben maradunk a fővárosban. Egy olyan könyvet ajánlunk, amelyben egészen a Tatárjárásig utazik vissza az olvasó, aztán napjainkban ér véget a történet. Buda és Pest egy város zivataros századaiból. 16 szerző dolgozott Budapest történetének leírásában. A Történelmi Regényírók Társasága bemutatja Buda és Pest teljes történetét. Fábián Janka íróval és a társaság elnökével, Kapa Mátyással, Olá Andrea beszélget.
Kálmán herceg ruháján jókora üszkös fekete foltok terpeszkedtek. A kétségbeesett menekülés során még arra sem volt módja, hogy legalább a koromtól és a megszáradt vértől mocskos köpenyét lefejtse magáról. Szemlátomást megsérült, sápadt arca néha fájdalmas grimaszba torzult, ahogy lekászálódott a lováról. A Dunán való átkeléshez készülődött alig fél tucatnyi lovak társaságában. A végletekig kimerült harcosok közül talán senki sem tudta volna megmondani, pontosan mennyi ideje menekülnek a Sajó partján elszenvedett szörnyű vereség poklából, ahogy arról sem volt fogalmuk, mikor ér ide a hátukban lihegő tatárhorda. Így kezdődik egy igazán kalandos, romantikus, rejtélyekkel átszült regény, amelynek szereplőivel sok generáció tagjait követve aztán egészen napjainkig jutunk el. A Történelmi Regényírók Társasága bemutatja Buda és Pest 150 évvel ezelőtti összeolvadását, és ahogyan az idézett sorokból kiderül, egészen 800 éves múltra tekint vissza.
Eredetileg én vetettem föl a közös regény ötletét, de szerencsére nagyon sokan hamar beleszerettek ebbe a gondolatba, illetve voltak nagyon sokan a Történelmi Regényírók Társaságából, akik tamáskodtak, de ők is belevágtak, és végül nem bánták meg.
Én a rögtön lelkes csapatban tartoztam. Úgy éreztem, hogy valahogy olyan pozitív energiák szabadultak fel ott rögtön ezen a bizonyos közös dedikáláson is, és hát mindenki úgy szeretett ezen dolgozni is, hogy ez tényleg egy ilyen, úgy szoktuk viccesen nevezni, hogy szerelem gyerek lett.
Kapcsolatban voltatok a munka közben is,
hát
egymással?
Úgy voltunk kapcsolatban, hogy nyilván nem mind a 16-an. Én ettől féltem egy picit, tehát ha voltak bennem kételyek, az ehhez kapcsolódott, hogy Isten, hogy lehet 16-an együtt dolgozni, de aztán kiderült, hogy azért nem kell mind a 16-an, végig folyamatosan az előttem és az utánam lévő fejezet szerzőjével kellett kapcsolatban lennem, de ez meg kimondottan élvezetes volt, tehát annyira jó volt, hogy így megrendeltünk egymástól szereplőket, meg bár a készülés közben követtük a történetet, a munkafolyamatot. Mind a 16 szerzővel az volt a közös kapcsolat, hogy előre nyilván el kellett készíteni egy szinopszist. Tehát mindenki külön-külön is írt egy szinopszist, de elkészült egy közös szinopszis, amiben azért látszott az egész történetnek az íve.
A külön szinopszis arról szólt, hogy mely korszakban szeretném, hogy a szereplőimet mozgassam, és még?
Ugye volt itt két motívum, amitől regény ez a regény. Nyilván az is, hogy egymást követik a korszakok, de hát az, hogy két család történetét viszik végig, és hogy van egy rejtély, ami végigvonul a történeten, egy kulcs. És hát ez volt a feladat, hogy a két családot mozgassuk a korunkban, és hogy ezzel a kulccsal legyen valami. Tehát ez volt az alap feladat, amit az első szinopszisban abszolválni kellett.
És még egy nagyon fontos szempont volt, hogy főszereplő legyen a város. De valójában az egyes korszakokban adták magukat azok a kritériumok, amelyeket előzetesen nem is rögzítettünk, tehát meg tudtak jelenni azok a nagyon-nagyon lényeges momentumok a város történetéből, amelyek aztán hát ezt a csodálatos fővárost olyanná tették, amilyen most lett.
Azt kérem, hogy mondjatok példát, hogy ez a két család, ez honnan, hová jut el?
1241 valójában a két városnak, Budának és a Pestnek a születése szempontjából borzasztóan fontos, hiszen Pest már korábban is létezett, azonban a tatárok a földig rombolták, ezért 1241 után az újjászületése történik meg. Buda viszont ténylegesen 1241 után kezd kinőni a földből a mai formájában, és ilyen módon onnan kezdődik tehát a történet, és aztán utána mindenki beleszűtt olyan dolgokat, amelyek a város szempontjából fontosak.
Mit kell a családokról tudnunk?
A révész és a farkas családokról van szó. Hát ugye ez is egy feladat volt, hogy neveket találjunk.
Beszédesek, igen.
Beszélő nevek is, meg hát ugye az is ilyen kételyként felmerült többek részéről, hogy hát hogy lehet az, hogy 800 évig fennmarad egyáltalán a két család, nem is az, hogy a család, de hogy a nevek is, és akkor így viszik tovább. De azért ebbe tettünk olyan csavarokat, hogy ez mégis szerintem hihetővé válik. Például az egyik családnak, a farkas családnak időközben megváltozik a neve, ugye a 18. század környékén, amikor így amúgy is volt egy ilyen úrhatnámság, tehát az szerintem az egy jó kis csavar így a történetben. Másrészt pedig mind a két családnál előfordul olyasmi, hogy anyai ágon viszik tovább, tehát ilyen kvázi törvénytelen gyerekként anyai ágon viszi tovább a családnevet. És egyébként van is benne két, mind a két családnak a családfája, több oldalas családfa van a kötet végén, tehát hogyha valaki így esetleg olvasás közben belekavarodna a családtörténetbe. És még a családokról annyit, hogy ugye a révész és a farkas, ez az első fejezetben, a Mátyás fejezetében meg is van magyarázva, hogy miért révész és farkas, tehát tényleg beszélő nevek, és tényleg mind a kettő a városhoz is kapcsolódik.
A névválasztásban külön kihívás volt, hogy olyan nevet kellett választani, ami már a középkorban is egy elképzelhető, egy reális családnév, amely azonban hát fönnmaradhat olyan módon, hogy a mai napig is használatos legyen. Egyébként a középkorban azoknak az egyszerű embereknek, akiket mi főszereplőként választottunk, valójában nem is volt még vezetékneve, tehát a történet során nyerik el a vezetéknevüket ezek a bizonyos családok. És hát valóban nagy viták övezték már a név kiválasztását is, de például a révész név szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, mert bár valójában a főszereplő foglalkozására utal, de mivel Buda és Pest között ott van a Duna, ilyetén módon a két város közötti kapcsolatot is kifejezi.
Fontos ennek a két családnak a viszonyáról beszélnünk. Ez egy szövevényes történet. Tehát, hogyha csak azt mondjuk, hogy tényleg 1241-ben indul a sztori, és egy New Yorkból hazatérő ember szemével látjuk Budapestet újra a legvégén. A történelem különböző viharai hová sodorják ezeket a szereplőket?
Ez a kulcs köti össze a két családot már rögtön az elején, és hát azzal sem árulok el nagy titkot, hogy azért ez egy ilyen rivalizálás történet is, tehát hogy hol az egyiknél van a kulcs, hol a másiknál, és a végén már a nem tudom, x-edik nemzedéknél már el is felejtődik, hogy valójában mi ez a kulcs, meg mit nyit, meg miért van náluk, de valahogy mégis ragaszkodnak hozzá, és a nagyapám, a dédapám ezt meg azt mesélte róla, és akkor ez a családunk erekjéje, és azért viszik tovább, és tényleg már ilyen legendák övezik ezt a kulcsot.
Sőt, van olyan helyzet, amikor jön ez a kirurgus, egy ember, aki meg akarja venni, vagy hozzá akar jutni, tehát kívülálló, aki igen, hall erről
igen,
a kulcs,
igen,
és azt mondja, hogy
ez
óriási
varázs erejű kulcs, igen, de tényleg már ilyen legendás lesz ez a kulcs, így a történet folyamán. Ja, és az is nagyon fontos, hogy griffes kulcs, ez nem véletlenül griffes, mert talán sokaknak megvan az, hogy a Budapest címerében is szerepel ilyen álló griffmadár, tehát ezzel is egy ilyen főhajtást tettünk Budapest előtt. De lényeg az, hogy igen, tehát ez minden fejezetben ez egy ilyen konfliktus forrás a kulcs. És tényleg olyan hihetetlen csavarok vannak a kulcshoz kapcsolódva is a történetben, hogy ezt épp arról beszéltünk, hogy ezt egy vagy két író nem tudta volna így kitalálni. Tehát ez is kellett, hogy ennyien legyünk, és mindenkinek beindult a fantáziája ezzel kapcsolatban is.
Hogyha arról beszélünk, hogy milyen arcát látjuk Budapestnek a különböző fejezetekben, illetve Budának és Pestnek, akkor lehet kiragadni, hogy például a török korban az adott szerző mit gondolt, hogy a városnak melyik részét érdemes megmutatni?
Teljesen egyértelmű, hogy a történetnek az első részében, az első századokban inkább Budán van a hangsúly. Sokkal több minden történik ott, hát hogy mást nem mondjak, ott történik meg az egyetlen királygyilkosság a magyar történelemben. Nyilván ott épül, szépül az a polgári város, amely ugye a középkorban párját ritkítja, és aztán utána a török korban ez a város egyébként egy hagyományos török várossá válik, hihetetlenül érdekes a hangulata a törökkori Budát elmesélő résznek, és a törökkor után pedig a hangsúly egy kicsit áthelyeződik Pestre. Tehát az utolsó 200-300 évben már egyértelműen inkább Pest dominálja a történetet, és csak érintőlegesen kerülnek bele külterületek, de azért vannak külterületről származó történetek is. Hogy egy példát említsek, a 1944-45-ös éveket feldolgozó időszakban bár megjelenik a zsidóüldözés, a holokauszt, de nem azokkal a hagyományos történetekkel, amiket mindenki ismer mondjuk a belvárosból, hanem kifejezetten egy külvárosi történet bontakozik ki. Tehát igen, megvan ez a dinamika Buda és Pest között. Egyébként nem véletlen, hogy amikor gondolkoztak rajta, hogy a közös városnak mi legyen a neve, nagyon komolyan felmerült az, hogy mivel abban az időszakban már Pest volt a hangsúlyosabb, hogy inkább Pest-Budaként nevezzék el a várost, és hát egyes források szerint végül is az döntött a Budapest mellett, hogyha térképen ránézünk a városra, akkor ugye baloldalon előbb találjuk Budát, és jobb oldalon később Pestet, tehát elsősorban ez döntött a sorrendben.
Janka, mesélsz arról, hogy te milyen korszakról írtál, és a te szereplőid éppen hol tartanak?
Én rögtön kiválasztottam ezt a korszakot már azon a bizonyos dedikáláson. Nem véletlenül nyilván, tehát nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a kor. Ez a 19. század második fele, tehát ez a dualizmus, meg már a századforduló környéke, és nagyon szerettem is ezt írni. Igazából rám jutott az a rész, amikor egyesült a város, tehát részben ez is ilyen hátsó gondolatom volt, hogy jaj, de jó, én erről akkor szeretnék írni. Viszont annyira azért nem volt ez, hogy mondjam, mégsem annyira szerencsés, mert én akkor még nem tudtam azt, hogy igazából ez nem volt egy akkora nagy esemény 1873-ban, tehát nem voltak nagy ünnepségek, amik ehhez kapcsolódtak. Tényleg csak annyi volt az egész, és ráadásul november közepén, hát az idő is rossz volt. Ez tényleg nem volt egy ilyen hihetetlen katartikus élmény az akkor élőknek. Ráadásul városháza sem volt, mert az egyikből már kiköltöztek, a másik pedig még nem volt készen, az új városháza, tehát hát helyszín az a Vigadó volt, és ott tartottak egy ilyen, hát díszközgyűlés, de tulajdonképpen tényleg semmi különös nem volt. Megszavazták, egyesülünk, viszontlátásra, tehát körülbelül ennyi volt, és akkor ráadásul, tehát ez egy folyamat volt ez az egyesülés, akkor már több mint egy éve tartott, tehát akkor már a törvényt azt megszavazták a parlamentben, tehát tényleg ez egy ilyen lezáró aktus volt. Na mindegy, arra akarok kiukadni, hogy ugye én még a szinopszisban kitaláltam, hogy volt, akkor majd ilyen nagy ünneplések lesznek, és akkor majd ehhez kapcsolódva ez meg ez történik. Aztán kiderült, hogy nem, mert nem voltak nagy ünneplések, tehát ez így egy kicsit felborította az én ötletemet. Végül aztán hát kihoztam belőle azt, amit szerettem volna, meg benne van nyilván az egyesítés is, de igazából ez 1873-as év, ez ha az egészet nézzük, ez nem volt egy szép év, tehát ez egy kimondottan tragikus év volt. Viszont az a jó a fejezetemben, hogy a koronázásról is írok benne, meg a millennium az egy ilyen lezáró része a fejezetemnek, meg egy kicsit átvezet már a következő fejezetbe, na és ez azért két olyan látványos és szép esemény volt, amiről azért lehetett nagyon jókat írni.
Amikor megbeszéltétek még a könyv koncepcióját, mennyire volt arról szó, hogy kik legyenek azok a történelmi alakok, akiknek benne kellene lenniük, milyen Budapest fontos épületeit tartalmazó részek legyenek, mert hát nyilván a város történetéhez hozzátartoznak ezek az ikonikus épületek, hogy milyen jellemző szakmák, vagy a magyarokra jellemző attitűd jelenje meg.
Nagyon szerencsésen kialakult ez az írás közben. Nagyon sokféle szakma jelenik meg. Igazából elsősorban alulnézetből szerettük volna megmutatni a városnak a történetét, ezért a főszereplőink között nem királyok, grófok, hercegek és főpapok szerepelnek, hanem viszonylag egyszerű emberek, akiket bárki el tud képzelni a saját őseként is, viszont nagyon sokféle foglalkozást űznek.
Padikus szakmának eleinte nagy
jelentőség. Igen, később meg építész van, sok, meg színészek, tehát tényleg nagyon változatos.
Igen, tehát ez gyakorlatilag szerencsésen kialakult közben, anélkül, hogy különösebben a koncepció részévé tettük volna, viszont lehet, hogy ez egy picit furcsán fog hangzani, de a legfontosabb szempont az az volt, hogy úgy írjunk helytörténeti regényt, hogy az minél több ember számára érdekes, izgalmas és befogadható legyen. Ezért választottuk azt, hogy ez egy kalandos, romantikus családregény legyen, és bizony ez rendkívül fontos szempont volt, hogy ennek a kritériumnak, ennek a zsánernek megfeleljen a regény. Éppen ezért például az, hogy kik legyenek a fontosabb történelmi szereplők, az talán kevésbé volt fontos, nyilván díszletként szerepelnek ők is, de nem feltétlenül visznek fő szerepet benne.
És a helyszínek is úgy többé-kevésbé spontán alakultak már annyiból, hogy maga a történelmi esemény adta azt, hogy hol legyenek a helyszínek. Például nálam megváltozik a családnak a lakhelye is, legalábbis ideiglenesen, de szóval a Dunapartról egy kicsit még beljebb költöznek Pestre, de hát ez is azért adódott, mert ugye a dualizmusban rengeteg építkezés volt, és ezért nem is véletlen, hogy már az előző fejezetben is építész lesz a foglalkozása az egyik család főszereplőinek, és ugye én mindenképpen beszerettem volna valamennyire mutatni ezt a fejlődését, tehát az építészeti fejlődését. Nyilván nem minden házat külön-külön, mert tényleg nem ez volt a cél, tehát egy regényt írtunk, és nem egy ismeretterjesztő művet, de azt, hogy valamennyire ezt a hangulatot visszaadjam, hogy mindenhol építkezés volt, és tényleg, hogy hihetetlen ambíciókat tűztek ki. Ezért is az a címe a fejezetemnek, hogy Kelet-Párizsa, mert valóban Párizst tekintették mintának, és például az Andrássy út, a mai Andrássy út, az a párizsi sugárutakról lett mintázva konkrétan. Tehát ez ilyen szempontból egy nagyon szép és virágzó korszak volt.
Az épületek kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye jó magam a 13. századról szóló történetet írtam, és különösen nagy kihívás volt, hogy valójában egyetlen olyan épület sincs, ami akkor már állt, és a mai napig megtekinthető. Igaz, hogy ott van a Pesti Nagyboldogasszony templom, aminek egy olyan 8 méteres falszakasza, az nagyjából akkortájból maradhatott fent, de egész épületen rámutatni nem nagyon lehet, úgyhogy kifejezetten a 19. századnak a két része, tehát a 1830-as, 40-es éveket feldolgozó rész, illetőleg Jankának a része az, ahol komoly hangsúlyt kapnak az építkezések, hiszen ott már olyan épületek vannak, amelyeket a mai napig meg lehet tekinteni, egyebek mellett mondjuk például a Lánchíd.
De az utolsó résznél, ahogyan ez a messziről jött ember végignéz a városon, és felsorol mindent, amit tényleg egy külföldi mondjuk láthat.
Egyébként az is nagyon szépen kijön abból a jelenetből, hogy amikor az ember a repülőtér felől közeledik a belváros felől, akkor eleinte lehet, hogy elijeszti őt az a millió, amivel szembesül, és csak szépen lassan, fokozatosan kapja meg azt a fajta Budapestet, amit esetleg a képeslapokon a filmekben láthat, az albumokban láthat.
Ezért az első részeknél nagyon alaposan ki kellett találni, hogy milyen patronokat helyeznek el a szerzők a családokban, milyen konfliktusok lehetnek, amik majd később beérnek.
Itt a 16 szerzőnek a munkáját egy nagyon komoly szerkesztési folyamat segítette, illetőleg egészítette ki, tehát itt többen is szerkesztőként dolgoztunk rajta. És előfordulhatott, hogy elkészült egy kézirat, de az nem megfelelően illett bele a történetbe, ezért azt át kellett dolgozni.
Mondaná példát?
A kulcs, tudjuk, öröklődik generációról generációra, azonban van a történetben egy olyan időszak, amikor majdnem 100 esztendőre kikerül ez a kulcs a családoknak a fennhatósága alól, és igazán komoly kihívás volt azt megoldani, hogy amikor 100 év múlva visszatér a családhoz, akkor honnan tudhatnak róla, hogy ez valójában az övéké, hogyan tudott volna tovább öröklődni a legenda, hogyha generációról generációra ezt nem tudták átadni egymásnak, és ez csak utólag jöttünk rá, hogy itt van egy hézag a történetben, ezért kénytelenek voltunk egy több mint 100 évvel korábbi időszakba visszanyúlni, és egy olyan elemet elhelyezni a történetben, konkrétan egy imakönyvet, amely végül is választ ad arra, hogy mivel az imakönyv az tovább öröklődik a családban, azon keresztül végül is a kulcs legendája is tovább tudott öröklődni.
Fábián Janka íróval és a Történelmi Regényírók Társaságának elnökével, Kapa Mátyással, Olá Andrea beszélgetett a Buda és Pest egy város zivataros századaiból című könyvről. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom, a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, köszönöm a figyelmet, búcsúzik Andortót Anna. Szép napot, jó hétvégét!